És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Horse and Long.
Sziasztok, köszöntöm mindenkit, ez a Force and Long, szokás szerint Budai Zoli és Bencsics Márkkal. Pár nap múlva elkezdődik a 2024-es NFL draft, viszont mi nem erről fogunk beszélni. Szia Zoli, mi újság?
Szia Márk, hát valamelyest erről fogunk beszélni, de mégse. Tehát egy időugrásba kerülünk, egy időgépbe kerülünk, mert...
Bár kerülnék én is egy időgépbe.
És előre, hogy hátra mennél?
Vissza.
Hova?
Nem vonulnék vissza.
Hát, ahogy láttam a hétvégi eredményt, lehet annak a Budapest valószínűleg nem, mert ez egy nehezebb szezonnak tűnik, mint a tavalyi volt egyelőre. Ahogy tavaly már például volt példa, elismerjük, hogy munkabeli elfoglaltságok és más munkák miatt annyira a 2024-es draft nem volt a célkeresztben számunkra, tehát én nekem teljesen más típusú munkáim vannak, és így nem tudtam annyira arra készülni, úgyhogy egy kicsit a draftnál maradunk, de mégis visszamegyünk, és 10 évet ugrunk vissza az időben.
De miért 10 évet? Csak hogy...
Mert akkor még játszottál, és jó volt a vállad.
Illetve akkor még a Zolinak azért volt ideje felkészülni egy ilyen draftra, és akkor még volt ideje Zolinak blogolni, abban az időszakban ez elég divatos volt, és elég egyedülálló módon belekezdett egy projektbe, ahol egyetemi csapatoknak írt különböző csapatoknak, felkereste őket, hogy különböző információt gyűjtsön a legtehetségesebb játékosokról.
Ott még te segítettél nekem, hogy összevágtunk egy eléggé nagy listát, hogy kikkel kellene interjút csinálni, és az volt a cél, hogy az 50 legjobb draft prospektnek az egyetemi pozíciós edzőjével interjút csinálni. Egy az egyben ugyanazok a kérdések mindenkinek. Szerintem...
Elmondod az 5 kérdést? Csak hogy vicces lesz, mert egyébként vissza fogunk csatolni, meg fogjuk nézni a 2014-es NFL draftot, és be fog néha egy Zoli ékelni egy-egy dolgot, amit elmondott a pozíciós edzője az adott játékosról, és megnézzük azt is, hogy egyébként ki az, aki ténylegesen ül, ki az, aki nem, ki az, aki óriási bust lett, illetve nem tudom, hogy Zoli van-e még egy-kettő emlék, azért az egy nem volt egy könnyű menet. Ha én most így visszatekerem az időkerekét, akkor azért ez mindig úgy tűnt, hogy a médián keresztül próbáltál menni. Vagy mi volt a folyamat?
Azt hiszem igen, tehát a média csoport az egyetemeknél, és akkor volt ebben olyan interjú, ami éjjel 1:30-kor készült el magyar idő szerint, de szerintem ezt már talán a podcastban is elmondtam, de az egyik emlékezetesebb például az, amikor valakivel megbeszéltem interjú időpontot, és azért próbáltam magyar idő szerint normális időpontokra tenni ezeket az interjúkat, és hát sikerült akkor éjjel 1:30-re, azt hiszem. Úgyhogy fölkeltem éjjel 1:45-kor, szépen átbattyogtam a géphez, hogy akkor fölhívom Skype-ról, nem vette föl. Hívom újra 10 perc múlva, nem vette föl. Megpróbálom még egyszer, nem vette föl. 3-szor nem vette föl, hát akkor írtam neki egy e-mailt, hogy mi a helyzet, és akkor másnap láttam, hogy jött a válasz, hogy ő ezt elfelejtette. És akkor én csak emiatt keltem fel, úgyhogy másnap volt munkám meg minden, de csak emiatt keltem fel az éjszaka közepén, hogy ezt megcsináljam.
Megcsináltad vele végül?
Szerintem meg lett. Olyan szerintem nem volt, akivel elkezdtem volna, akivel volt kontakt, és nem lett meg. Olyanok voltak, akik nem is válaszoltak, de például a Notre Dame Egyetemnek a belső e-mailezése ez kijutott hozzám. Te tudod, amikor
úgy tovább, hogy benne van az előzmény.
Benne vannak az előzmények.
Itt van valami hülye magyar, vagy nem is tudom, hogy honnan írt.
Nagyjából így tudnám neked ezt mondani. Sajnos nem fogom szerintem megtalálni ezt az e-mailt, de... Igen, tehát olyan szavakkal volt ott leírva, hogy légy szíves, a médiás ember írta, hogy légy szíves, segítsél már. Ezt nem meg fogom találni, mert itt van. Ezt nem ígérem, hogy szó szerint el fogom mondani. Igen, hát igen, a vége az ott volt. Az volt, ahogy a médiás arc mondta a pozíciós edzőnek, hogy ez az arc, mert kb. Fél tucat alkalommal fölhívott, úgyhogy igazán értékelném, hogyha tudnál segíteni.
Az a jó, hogy szerencsére itt van 2024-ben, és kevésbé van nyomulós ilyen tekintetben, valamit el akarsz érni.
Hát, de meg lehet. Stephen Tuitt és Louis Nix interjúk. Egyikükből se lett akkora játékos.
Nem, de Tuitt egy korrekt karriert befutott egyébként szerintem a NFL szinten.
De ami azért így visszagondolva azért eléggé büszke vagyok, hogyha most megnézzük, és majd mindjárt végig megyünk a játékosokon, az első 8 választottból mindegyiknek a pozíciós edzőjével készült interjú. Az első 11-ből 10-nek
Jó, hát azért a bordot össze tudtuk rakni akkor, meg amikor fél darab voltunk.
Hát jó, oké, de az más kérdés, hogy a bordot összevektük, de hogy honnan jöttek válaszok, mert például
szerintem
az LSU-ra is írtunk, Odell Beckham Jr. miatt nem jött válasz, szerintem a Pittsburgh-től is jött válasz, Aaron Donald kapcsán, UCLA-től nem emlékszem, hogy jött volna válasz, talán Alabama-tól sem vagyok benne biztos, de például az, hogy az akkor messze legnagyobb sztár, és el is kezdhetjük akkor névsort, akkor messze legnagyobb sztár Jadeveon Clowney-val kapcsolatban ez összejött, azért azt szerintem akkor én úgy éreztem, hogy menő. Tehát, hogy Deke Adams az akkori védőfal edzője a South Carolina Egyetemnek, ahova járt Clowney, ő válaszolt, és ő vele végig tudtunk menni. Ja, kérdezted, hogy mik voltak a kérdések, ugye?
Igen, az öt alapkérdés.
Igen, abból, ezekből szemezgetni fogunk, tehát most nem fogom mindegyiknek felolvasni a teljes interjúját, de a kérdések azok voltak, hogy mi a három legnagyobb erőssége, mi az, amiben még fejlődnie kell, hogyan foglalnád össze a személyiségét, mi az, ami leginkább lenyűgözött vele kapcsolatban, amikor az első nap találkoztál vele, melyik volt a legjobb meccse,
és ki ez
milyen másik pozíción tudna játszani, milyen aha. másik pozícióban tudna játszani, és melyik jelenlegi vagy korábbi NFL játékoshoz tudnád hasonlítani.
És nekem ott először tudatosult az egyébként,
tudom,
ezeknél a kérdőíveknél, hogy nagyon sok esetben ugye az az izgalmas, az a kézzelfogható, amikor egy jelenleg NFL-ben játszó játékoshoz tudja hasonlítani, de nagyon sok fáz az volt, hogy nem nézek NFL-t. Egyszerűen nincsen idejük egyetemi szinten az NFL-t követni, és nagyon kevés olyan eset volt, amikor ténylegesen soroltak fel neveket, hogy kihez tudja mondjuk hasonlítani NFL szinten. Úgyhogy ez lett volna talán a legilyen egyszerűbben emészthető válasz, hogy ú, itt van a következő, nem tudom, Julius Peppers. Igen?
Megnézted?
Nem.
De most szivat?
Nem néztem meg.
Te most szórakozol veled.
Nem. Miért őt mondtad?
Miért Julius Peppers-t mondod?
Nem tudom, mert ez jutott eszembe. Visszamentem 10 évre. Nem szivatlak. Azt tudom, mi ez.
Mi volt a blokkod? Clowney-nak mit mondott az edző, hogy kire hasonlít Julius Peppers?
Komolyan.
Komolyan.
Tudod, ne kérdezzél.
Te látod?
Esküszöm, hogy nem látom. Tehát el sem látok odáig. Tényleg?
Tehát ilyen nincsen.
Esküszöm, nem. Nem tudom, miért. Ez... Nem tudom, miért ő jött. Esküszöm, nem
akkor
tudom.
Lehet, hogy létezik egy telepátia.
Húha! Zoli, akkor szarban vagy.
Hát, de ilyen van.
De nem hasonlított rá.
Oké, de ilyen van, hogy Julius nem. Peppers mondod.
Nem lehet, hogy előtte mondtad a Julius Peppers?
Nem.
Biztos? Nem tudom, valamiért nekem ez így jött a Julius Peppers. Jó, most már mondd, hogy mi az oldalad neve egyébként. Mi
de
volt?
Nem lett, már le lett véve, ugye, mert de, nem írtam le,
igen,
és nem hosszabbítottam meg.
És mi volt a neve?
Inside Handoff.
Inside Handoff, tényleg. De jó is volt. Le lett véve, de én archívumban...
Hát nekem... én találom meg, igen, aha. Én megtalálom. De amúgy, ha valaki rákeres, és jó a keresésekben, akkor a Nemzeti Sportra, Bencs és Márk kollégám hatható segítségével le lettek fordítva ezek az interjúk. Kiesett néhány kérdés, hogy azért jobban fogyasztható legyen magyar közönségnek is, de 31 interjú készült végül, és ezek fönn vannak, igen, a Nemzeti Sport Online-on.
Ez menő volt. Tehát azért nagyon sok, egyébként kint is hivatkoztak ezekre a cikkekre. Tehát hát jó pár volt. Hivatkozás volt, itt ami
volt,
szerintem...
ESPN, Sports Illustrated, ugye Mike Reese az ESPN New England Patriots beat writer, ő megosztott például a Dominic Easley interjút, úgyhogy igen, ezek azért jó, elmentek jó, sok helyre. Mentek. Bleacher Report, akkor a Bleacher Report az egy másféle médium volt, és szerintem akkor jobb volt, mint most, megkockáztatom.
Hát erre
de szerintem nagyon sokan például, most így kimondtam, hogy Bleacher Report, szerintem nagyon sokan azt látják, hogy BR még összesen kötik, hogy ez a Bleacher Report, igen. Szerintem már sehol nem használják ezt a nevet.
Nekem, én még mindig így hívom, de szerintem azok, akik akkor
jó, ott de hallottam. Te az Exet is Twitternek hívod.
Igen. Ez mondjuk abszolút igaz.
Például a Clowney kapcsán, akkor igen, kijött, hogy Julius Peppershez hasonlítaná őt a pozíciós edzője.
Visszamegyünk erre a draftra. Egyértelmű volt, hogy egy per egyen Jadeveon Clowney-t fogják vinni. Tehát így ordított abban az évben, hogy Jadeveon Clowney egy ilyen korszakos, passiettető, nem kérdés az, hogy a Houston Texansnak őt kell vinni. Ugye Mario Williams után ugye ott volt egy per egyes passiettető, és azt mondták, hogy ő meghatározás, és végül is a Texansnak egy ikonja lett. Clowney-tól hasonlót gondoltak. Tehát itt nem volt kérdés, hogy kit visz akkor a Texan szerintem. Én legalábbis így emlékszem. Aztán egyébként most mondta Tuitot, talán is egy korrekt karriert befutott végül is. Sosem volt az egy egyes.
Nem úgy, mint
még futja.
Ő
még futja az egyéves szerződések útját.
De most Carolina-ban egy két éveset kapott, az furcsa is. Clowney nálam ilyen nagyon jó teszt arra, hogy emberek mennyire racionálisak a drafttal kapcsolatban, mert én is azt gondolom, hogy Clowney-t, és akkor mindegyik játékosról próbálunk arról beszélni, mennyire sikeres választás volt, hogy nem. Én Clowney-t abszolút nem gondolom bust-nak. Csak szerintem nagyon sokan a top 3 pickre azt várják, hogy a legjobb, hogy pontosan.
Igen.
De szerintem, amit Clowney hozott, az nem a bust kategória, az én olvasatomban. Tehát egy per egynek ez teljesen jó, és nagyon magas elvárásai vannak annak, aki ennél többet vár. És ugye itt nem tudom, láttad-e? Például azt hiszem, azt láttam, hogy Marvin Harrison Jr.-nál, igen, ez volt a tweet, azt hiszem, és a kérdés, hogy sikeresnek mondanád-e Marvin Harrison Jr. karrierjét, hogyha egy olyan karrier fut be, mint Amari Cooper. És rengetegen azt mondták, hogy nem. Mert ez az, hogy óriásik az elvárások a prospektekkel kapcsolatban.
Prospekt plusz az apja, és csak ez a kettő...
Amari Cooper egy teljesen jó
all-pro.
Nagyon, all-pro nem volt, de pro-ból biztos
nagyon
volt.
Sokáig top 10 elkapó aljánál volt. Még van is, igen.
Hát a végén, amit hozott az idei szezon legvégén.
Franchise rekordot is döntött.
Úgyhogy azt szerintem egy nagyon-nagyon irracionális elvárás, hogyha azt mondjuk, hogy nem elég egy top 5-ös választásra, hogyha azt hozza, amit Amari Cooper hozott.
Abszolút egyébként.
Nem lehet mindenki Julio Jones.
De ez a teljesítmény egy olyan teljesítmény lenne, amire lehet építeni. Clowney-nál egy kicsit talán azt várták, hogy mondjuk lesznek azért itt 10 plusz szekkes szezonok, és majd az azért az hozza magát. Igazából egyetlen egy ilyen sem volt a karrieres során, tehát volt 52 és fél szek a neve mellett. De azzal adós volt, hogy tényleg úgy átütő sikert hozzon. És szerintem nagyon sokszor a passzeredőknél is amúgy a szekkek számát nézik. Tehát, hogy ő egy futás ellen kimondottan jó edge rusher volt, passzeredetésben pedig, hát inkább azt mondanám, hogy átlagos. De érdekes lesz így visszanézve egyébként, hogy kit hogyan értékelünk, mert ha rögtön ott van mögött, hogy a Greg Robinson a St. Louis Rams hozta. Na ez
neki
a bászt.
Neki majdnem összejött a 10 szekkes szezon, tehát megnéztem.
Ő mennyit engedett?
Tovább így mondtad, hogy 10 szekkes szezon, azért talán elment Greg Robinson is többször, hogy az talán összejön, de az nem jött össze, de hát...
De rengeteg probléma volt, tehát egy túlsúlyjal érkezett.
Hozott le a Ramsben.
Folyamatos drog problémák, drogbirtoklás, tehát hogy neki személyiségből fakadóan, és érdekesség egyébként, nem tudom, hogy Greg Robinsonnál személyiségnél ez előjött-e, hogy ha azért megérkezel 1/2-ként, nem túlsúlyjal érkezel, tehát ez itt mentális, személyiségbeli problémák is ott voltak Greg Robinson neve mellett. Emlékszem akkor is, mert egy nagyon-nagyon komoly fizikai adottságokkal rendelkező támadó falember volt. Hát és a Ramsnél abban az időben azért nagyon-nagyon kellett volna egy korrekt támadó fal.
Hát és csak ott a Ramsnél semmi nem jött össze.
Semmi. Ugye Sam Bradford körül pont azt szerették volna, hogy legyen egy jó támadó fal. Hát Bradford alapból sérülékeny volt, Robinson ezen túl sokat nem segített. Most nézed, hogy mit mondanak a személyiségéről?
Semmi lényeges nem jött ki ebből az interjúból, azért ezt mondanám, de az sokat elmond, hogy nálunk is ő volt itt a második helyen a listán. Tehát ott tőle nagyon sokat vártak, hogy egy franchise baloldali tackle lesz. Na, ez egyértelműen a bust. Tehát nem, hogy második szerződés nem kapott a csapatától, de a 3 szezont élt meg csupán St. Louis kötője Los Angelesben, amiután került Detroitba még, de hát ez egyértelmű bust. A következő az már egyel érdekesebb lesz. Jacksonville Jaguars, Blake Bortles 3. választása. Tehát, tegyük hozzá, ő volt az első irányító, aki elment ezen a drafton.
Jó, azért ez a draft...
Nem volt irányító, nem erős.
Nem.
De a másik irányító, aki elment, ő 30... Bocsánat, nem elment még egy a 22. helyen, na majd róla beszélünk. És a 32. hely, ez a 3 volt az első kör.
Blake ez nem Bortles. Volt erős. Ez nem volt erős irányítóban, de szerintem ezt már akkor is elmondták, viszont Jacksonville Jaguars nagyon-nagyon szeretett volna irányítót, és Blake Bortles mutatott életjeleket, hogy jó lett. A második éve kimondottan jó volt, 35 touchdown dobott, és ott egy nagyot lépett előre, és mindenki azt mondta, hogy meg lesz a Jacksonville Jaguarsnek a tényleg az irányítója. És a 2017-es évig szerintem nagyon sokan hittek abban, hogy Bortles hosszú távon ott lehet. Ugye ez volt az a szezon, amikor a Jacksonville Jaguars főcsoport döntőt játszott a Patriots ellen, és 24-20-ra kapott ki azon a meccsen. És szerintem az meg is pecsételte a sorsát. A következő szezonban játszott Blake Bortles, de igazából egyszerűen nem volt jó. Tehát, hogy mint hogy az egész irányítósor ezen a drafton nem volt elég jó. Nekem ő bust. Tehát nálam első körös irányító, akkor mindenképpen bust, ha nincsen szerződés hosszabbítás, ha nincsen második szerződés. Az a minimum belépő közül. És most Daniel Jones nehogy felhozd, de hogy ha nincsen második szerződés, akkor nekem az bust. Az biztos. Úgyhogy én nagyjából így tekintek Bortlesre. Meddig játszott kettő?
Neki volt második szerződés, szerintem, hogy az lehet, hogy csak az opciós év volt.
Szerintem csak opciós.
Hát, mondjuk most éppen látok itt egy képet róla Green Bay Packers meccsben a pff.com-on. Nem mondanád meg, hogy ez Blake Bortles?
Nem. Lehetne egy
a Packers meccs miatt is.
Lehetne egy tight end is.
Azt gondolom abszolút bust. Csak mivel nagyon erős volt körülötte a csapat, és emiatt el tudott jutni egy EFC döntőig, ezért talán máshogy tekintünk rá, de szerintem igen.
Az az év egyébként nagyon közel volt ahhoz, hogy tényleg a Jackson Jaguars Super Bowl nyerni. Ez a csapat nagyon-nagyon rendben volt, de ez nem jött össze. Nagyon érdekes a következő név. Buffalo Bill, Sammy Watkins.
Ugye Clemsonról. Super Bowl győztes Sammy Watkins. Légy szíves, így mond a nevét.
Super Bowl győztes Sammy Watkins. Így mond a nevét, légy szíves. Nekem ő nem hozta azt. 1/4-nél abszolút nem hozta. Azon gondolkodom egyébként is erre. Tehát, hogy elnézve az elkapókat, akik mögötte jöttek, kontextusba helyezve talán még fájóbb nekem az, hogy a Buffalo Bills akkor őt választotta. Ugye jött utána Mike Evans, Odell Beckham Jr. és Brandon Cooks, akik azért jóval jobb és nagyobb karrier futottak be. Mindig volt valami baj egyébként Watkinsnak, tehát hosszú távon nézve sok sérüléssel indult, az első egy-két éve nem volt rossz, nem tudott stabil lenni. Nem, mint hogyha egyébként az a Buffalo akkor 2014-15 körül nagyon-nagyon erős lett volna. Te Watkins bírtad?
Nem hozta, az, amit te mondasz igazából, hogy nem hozta ki magából azt, amit szerintem mindenki gondolt, hogy benne van, és aztán a Clemsonról végül, ugye később DeAndre Hopkins egy sokkal szebb karriert tudott befutni, most azon gondolkozom, hogy Hopkins később került ki, ugye igen, és szerintem egy későbbi draft volt DeAndre Hopkins, de épp hogy, tehát ez hasonló.
Nem vagyok benne biztos.
Lehet, hogy a 2013-as draft, lehet.
13.
Tehát előbb volt Hopkins, és aztán Watkins, igen. És hát égés volt a kettő karrier, mint a Clemson Egyetemről befutottak. 5. helyen, hát ez egy teli húzás, tehát ez egy későbbi Hall of Fame, Khalil Mack az Oakland Raiders-höz. A néhai Oakland Raiders-höz, de ez mennyire sikeres úgy, hogyha lehet, hogy a legjobb évei nem ott, vagy hát effektív a legjobb éve, amikor az év védője lett, az nem ott jött, hanem Chicagóban. De attól még Oaklandben azért, hogy nagyon sok mindent kihozott magából, és Oaklandben is nagyon-nagyon magas szinten játszott, most Chargersben a szezon másik fele nagyon jó volt, és egy leendő Hall of Fame, szerintem ezt én azt gondolom, remélem, hogy mondhatjuk.
Egyértelmű. Ugye és nagyon nagy port kavart.
Kit teszel magasabbra, őt vagy Clownit?
Egyértelmű, hogy megkezdődik. Ez teljesen egyértelmű. Khalil Mack azzal, hogy a tavalyi szezonját a Chargersben így megtolta, nagyot lépett előre egyébként, tehát hogy 30 pluszosként is ekkorát hozzá tudott tenni a csapatához. Sok győzelemmel pluszban nem járt ez. Ez egy személyes passzsértetés volt. Most láthattuk az újratöltés Zolinak, aki YouTube-on néz esetleg minket. De azért nagy port kavart egyébként, hogy neki ott a Raidersből elég volt. Szeretett, ugye holdoutoltak a szerződése miatt, ha jól emlékszem, és utána elcserélték több elsőkörös választásért, és utána a Chicago Bears-ben. Egyébként nagyon érdekes, hogy a legjobb évét, amit mondasz, soha nem tudta hozni utána. Tehát soha nem volt utána a Chicagóban 10 szeknél jobb szezonja, mint passzsértető. Egyébként Khalil Macknél azért egyébként nagyon sokszor csalóka volt a szekkek száma. Tehát, hogyha a teljes sietetést nézünk, mennyi nyomást gyakorolt és társai, akkor nála mindig az volt, hogy nem mindig tudta ezt szekkekkel lezárni. Tehát mennyiségben azért egy nagyon komoly passzsértető volt.
De itt amúgy bejön egy kicsit az, hogy mennyire értékelik az erősebb konferenciákat az egyetemen, hiszen Khalil Mack a Mac konferenciában játszott, ami azért nincs, talán megkockáztatom a top 7-ben sem, de hát a top 5-ben kimondottan nincs, hiszen nem a Power 5 konferenciák egyike, hanem a Group of 5-ban van. És ez az, ami ilyenkor problémát okozhat, hogy hova értékelik azokat a játékosokat, akik nem a legerősebb csapatok és játékosok ellen játszottak. Bezzeg Jake Matthews, Atlanta Falcons, 6. hely, 6. választás, tökéletes. Megint azt gondolom, hogy irracionális, hogyha valaki azt gondolja, hogy Jake Matthews nem volt egy jó választás, tehát túlságosan nagy célokat tűzünk ki, akkor egy hatodik választásnak, aki a második tackle volt.
Igen, mert egy per hat nem egy jó tackle-t keresel, aki azzá vált, hanem megint egy elitet. És szerintem ez a nehéz, de közben nem lehet százalékosan mindig. Tehát azt várták itt mindenkitől, hogy Jake Matthews lesz az, aki évente egy-két szekket fog engedni és társa, és majd innentől kezdve Matt Ryannek bal oldalról semmiféle aggodalma nem lesz. Szerintem ez nem valósult meg, viszont egy nagyon korrekt szezont nyomott le. Ugye, jó egyetemről jött, azért akkor tényleg az ilyen nem nagyon-nagyon magasan volt. Itt, ha a Falcons Druckert kérdezed, akkor azt mondja, hogy neki csalódás.
Tényleg?
Szerintem lehetséges. Mert sosem volt elit. Elit sosem volt.
Próbóle.
Egyszer. Valahogy oda. Szerintem nem akkor lett, mikor lett próbóle, most az a kíváncsi.
Amikor Super Bowl-t játszottak? Lehet.
Igen.
Még akkor?
Na, 2018.
Nem, akkor ez később.
Várjál.
Nem tudom, én nekem ez 8, megint igen. Lehet, hogy akkor én vagyok naív, vagy túl alacsonyak az elvárásaim, de hogyha 10 évre szerzel egy játékost egy posztra.
Ja jó, ez replacement volt, nem is rendes. Trent Williams, nyilván.
Ha 10 évre szerzel egy játékost egy posztra, akit akkor amúgy a 10 év alatt egyszer se gondolsz, hogy elcsevélj, lecsevélj, leválts, akkor szerintem az egy jó elsőkörös választás. Hát ugyanez irányítóban is. Gondolj bele, hogyha egy olyan irányítót szereznél, aki 10 éven át ezért be se jut leváltani, nem gondolnád, hogy baszt.
És ha belegondolsz egyébként, most azt nézem, hogy 2018-ban egy 75 millió dolláros szerződést adtak neki, 2022-ben egy 50 millió dolláros 3 éves szerzést. Tehát abszolút értékelik a Falconsnál. És ez egy stabil játékos. Nem azt mondom, hogy szerintem nem az.
Alapból azt gondolom, hogy már aki egy második szerződést megkap, már az azt jelenti, hogy nem baszt. De hogyha 10 éven át egy posztot ő úgy, ahogy van, be tud tölteni egy csapatban, én nekem az bőven elég.
Nem, nekem is elég, nem azt mondom. Azt mondom, hogy lehetséges, hogy egy Falcons Rooker akkor, mondjuk a két év múlva megkérdez, hogy 3, lehet, hogy azt mondja, hogy ennél
és
jobb.
És amúgy ez az érdekes számomra, hogy viszont itt, ha egy Falcons játékos csalódott abban, hogy mondjuk Jake Matthews nem lett ennél is jobb játékos, so what? Tehát a Falcons elmúlt 10 éve nem alakult volna máshogy, a Jake Matthews lenni egy jobb játékot szerintem. Ez irányító poszton a számít nyilván,
igen.
De valahogy tekülként úgy gondolom, hogyha jó.
Ha nem gáz, akkor igen. Igen. Ugye itt szerintem nagyon fontos a szurkoli lélektan, hogy amikor hozol az ötödik körből egy full kezdőt, akkor ez az. Tehát akkor nagyon jó, hogyha az első körbe hozod.
Csak egy full kezdő.
Csak egy átlagos kezdő. Tehát, hogy így visszafelé.
Ha a Falconsban Trent Williams játszott volna Jake Matthews helyén, nem érzem azt, hogy itt most nagyon-nagyon máshogy alakult volna az elmúlt 10 szezon.
Nem hiszem.
Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes. Menjünk tovább. Hall of Fame kapuján kopogtathat Mike Evans, aki egymás után a második Texas A&M játékos volt, aki elment ezen a drafton. Hetedik hely, Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans.
10 év a ligában, 10 év 1000 yardnál több elkapott yarda a neve mellett, közel 100 touchdown.
Én megkockáztatom, tudod, hogy mit kockáztatok
túlélt
meg?
Túlélt mindent Mike Evans. Egyébként az NFL túlélője. Mindenféle nyitókkal
játszik. Tudod, hogy mit mondok?
Na mit? Hogy a legjobb elkapó ezen a itt karrier tekintve?
Összességében ez egy top 5 választás ebben a draftban. Hogyha azt megnézzük, hogy mennyi ideig, milyen szinten, ugyanabban a csapatban végig.
Na jó,
és
akkor...
tudom, hogy kik lesznek még előtte, látom azokat a neveket én is.
Igen.
De például, és akkor elkapókról beszéljünk, a...
Odell Beckham Jr. vagy ő?
56... Mike Evans.
Jó.
Okay. Az 53. helyen kiválasztott Devante Adams egyértelmű, hogy jobb elkapó összességben, mint Mike Evans, de itt most Evans előrébb teszem, mert Evans tovább játszik ugyanabban a csapatban.
De az úgy nem Adamsnek a hibá.
Nem, de végül a csapat nem tudta annyira kihasználni azt a draft picket, mint hogy ott játszott.
Bár mondjuk másik rész az, hogy valószínűleg, ha Evans is olyan pénzt szeretett volna, mint amit mondjuk Adams megkapott, bár mondjuk szerintem sosem kapta volna, mert sosem járt annyira a csúcson Evans, mint amennyire Adams akkor.
Nálam, de itt most összekötöm a csapattal, és a csapat szempontjából nézem igazán, mert Odell Beckham Jr. hiába volt hihetetlen jó, vagy akár Adams, mivel hogy meg kellett váljanak tőlük a pályafutásuk csúcsa előtt valószínűleg, vagy hát nyilván
körül.
Odell Beckham Jr.-nek kiderült, hogy az volt a csúcsa, de igen. Nem akkor kellett volna, hogy legyen, de Devante Adamsnek pedig a körül, ezért nem érzem azt, hogy az megelőzni Mike Evans-t, aki oké, a csúcs, a legjobb játék, a soha nem érte el azt, amit Odell Beckham Jr. legjobb játék, de az nyilván az egy túl rövid időn keresztül volt, és nem az a szintű elkapó, mint Davante Adams, de mivel hogy 10 éve folyamatosan ott van Tampa Bay-ben, én ezért magasabbra teszem ezt a választást úgy, ahogy van.
Szerintem Evans abból a szempontból hihetetlen jó választás, hogy sosem volt nagyon durván túlfizetve, viszont mindig nagyon-nagyon hasznos volt. Tehát én Evans nagyon-nagyon szeretem. Na de!
2 választása volt az első körben a Cleveland Brownsnak, egyik se sikerült. A 8. helyen Justin Gilbert az Oklahoma State Egyetemről, ő vele is volt, azt hiszem vele igen, volt interjú.
Hát ő nagyon hamar távozott, elcserélték a Pittsburgh Steelers-be két esztendő után egy 6. körös választásért. Hát és...
De 2023-ban az Arena Ligában visszatért.
Ez a durva, hogy pont azt nézem, hogy 2017-ben eltiltották egy évre, és megszegte a különböző
teljesítményfokozó
használatára vonatkozó szabályozást, és igen, most egy indoor futball ligába, most egy éve írt alá, és most újra szerződött.
Azt mondta az edzője, kérlek szépen, hogy miben kell még fejlődnie. Kitűnő játékos volt egyetemi szinten, úgyhogy ha tartani tudja ezt a szintet, és egy kicsit igazítja a játékát az NFL-hez, akkor nem lesz semmi gondja. Hát. Nevétől volt egy kis gondja.
Ez annyira nem ült. Na, első...
Ez egyetlen full bust.
Igen. Első linebacker, akiről beszélhetünk, az Anthony Barr, Minnesota Vikings linebackere, aki, hát, ha nem is egy évtizedig, nagyon hosszú ideig a Vikingsnak a kezdő linebackere volt, azt szerint a Dallas Cowboys-ba, és utána a Vikingshoz került vissza. 4-szeres Pro Bowlerről beszélünk.
Ez egy jó választás.
Szeretted egyébként?
Mint prospect, mint játékos a Vikingsban.
Mint játékos. Valahol gondolt, tehát, hogy nem szeretted gondolt volna a csapatodban?
Nem, de megint ott tartunk, mint Jake Matthews-nál, hogy nem gondoltam soha, hogy ő a probléma. Uh-huh. Soha nem gondoltam, hogy őt le kéne cserélni.
Ugye akkor van ilyenkor probléma, ha egy csapatban 10 ilyen játékos van.
Hogy egyik se kimagasló?
Hogy nem ő a probléma. És nincs jó edző mellé, mert pluszba azt
nagyon
kell...
kíváncsi vagyok, hogy mi nem tudjuk.
Mert erről tudod eszembe. Cincinnati Bengals védelem pár évvel ezelőtt. Nem ő a probléma, és ott álltak, volt 11 nem ő a probléma nagyjából, és jó edző volt hozzárakva.
Igen, tehát ez bőven elég, ha van 11 játékosod, aki nem probléma, szerintem.
Meg egy jó edző is, tehát
nyilván,
mert nyilván segít az, amikor van mellé 2 olyan extrád, hogy nem mindig a rendszer, nem mindig a hívás kell, hogy hozzátegye a dolgot. Nem véletlenül van az, hogy bár közel egy évtized az NFL-ben kezdő linebackerként eltöltött, szerintem.
Igen, ez most kicsit ez a gyenge láncem vagy evős játékos kérdés, ugye a támadó falaknál is azt mondjuk, hogy sokkal jobb, hogyha van 4 okés játékosod, mint hogyha van 5 okés játékosod, mint hogyha van 4 sztárod és egy botrányos játékosod. Inkább ne legyen gyenge lánc. Én úgy gondolom, hogy bár ilyen szempontból azért okés volt. Menjünk tovább, és egy érdekes poszthoz érkezünk, én azt gondolom, és posztot emelnék ki, Evik Ebron, akit a Detroit Lions vitt el a 10. választással. De szerintem a posztot ide kell tenni, hogy egyszerűen újon szerződéssel tight endek nem tudnak berobbanni a ligába.
Igen, egy-egy.
Sam Laporta jelenleg a kivétel.
Egy-egy.
És érdekes, hogy a Detroit megpróbálkozott Ebronnal, aztán megpróbálkoztak Hockenzonnal, és most Laporta végül talán bejön. De
és úgy, hogy amúgy Hockenzon nagyon szépen beérett. Amit én most egyébként elkezdtem nézni.
Ebron is, amikor a Coltsban és a Steelersben volt, egy használható Titan volt.
Inkonzisztens volt az első év.
Lett egy robolja.
Tehát azért nézem itt a Titan vonala. Tehát azért itt Austin Seferian Jenkins ment utána, JC Amaro, Troy Niklas, CJ Fyodorovic, és a többit már inkább nem is mondom. Tehát Titan szempontból...
Seferian Austin Jenkins edzőjével készült interjú, nyugi.
Azt gondoltuk, hogy ez egy nagy húzás lesz a Tampának. Tehát, hogy azért itt, amikor hozták őt, meg...
Nagy Evans, húzás volt, hát, mint játékos, termetileg.
De ez egy nagyon gyenge tight end eresztés volt abban a szempontból. Ebron egy korrekt karrierbe futott, nekem ő gyenge volt ahhoz képest, hogy hol hozták. Tehát azért emlékszünk, tehát azért 1/10 környékén tight endet hozol, ott azért többet vársz. Még talán
de ez
azt várod.
Azt mondom, aki azóta volt, tehát ezért ezt kicsit zárójelbe tenném, hogy egy Kyle Pitts-től is többet vártak, mint amit egyelőre hozott.
Igen.
Nyilván itt most lehet edzővel beszélni.
Itt kiemelkedő tight endet várnak ide. Tehát ide 800
nem kötőre. Tudnak. Tehát egyszerűen nem tudsz kiemelkedő tight endet vinni, aki a legelején igen már beérik. Tehát ilyen nem létezik. Olyan létezik, aki a második szerződésével jó lesz, és Evik Ebron amúgy ilyen volt. Én azt gondolom, hogy ő egy nem top 10, de egy kezdőszintű Titan lett, és Detroitban nem biztos, hogy az volt.
Igen. Igen.
Akkor mi az ítélet? Hát... az biztos, hogy a Detroit kapcsán bust, szerintem.
Igen.
Tehát ha erre a pickről, hogy a Detroitnak bust.
Ahogy leesett.
Végül nyilván nem top 10 szint.
Nem. Nem elsőkörös karrier azért ez.
Igen, mert igen.
Szerintem jobb, ha azt mondjuk, hogy Lionsnál maradunk, akkor úgy bust. Most azokat nézzük, akik választhatta. Tennessee Titans, Taylor Luan.
Tökéletes.
Ő volt az a tackle, aki ezt a régi módi stílust képviselte, igazi,
már agresszív. A régi módi azt jelenti, hogy köcsög.
Köcsög, igen.
Futó után igyátszik.
Az futá, Patriots-os falemberekből azért így lehet így nézelődgetni a múltban. Nagyon illett volna egyébként a Patriots-ban, tehát bal tackle-be. Ott azért nagyon-nagyon szép banda jött volna össze. Én nagyon bírtam, a végére nem elkopott, és passz blokkban sose volt azért kiemelkedő.
És hát azért nagyon korán vissza kellett, hogy vonuljon egy tekőhöz képest a sérülései miatt, tehát az, hogy 31 évesen játszott az utolsó szezonját, azért az nem egy pozitív dolog, de háromszoros próbóle.
Nekem ez itt oké, helyén van.
Ott vagyunk, amit mondtam, és én ehhez próbálom tartani magam most az egész adásban, hogy egy ponton se volt. Azt szerintem, hogy a Titansnél elgondolkodtak a sérülései előtt, hogy őt le kéne váltani, és hogy egy probléma lenne a csapatban. Érdekesebb vizekre evezünk most duplán majd.
Igen.
12. választás, egy olyan játékos, aki a újonc szezonjának az első 4 meccsét ki kellett, hogy hagyja, és így is az év legjobb újonc lett. Nem tudom, hogy megnyerte a díjat, de remélem, hogy igen. Odell Beckham Jr., a New York Giants.
Igen, igen, év újonca volt.
Úgyhogy tényleg az elejét ki kellett, hogy hagyja.
Én most azt nézem, hogy egy Madden cover-ön is volt.
Super Bowl győztes is lett.
Super Bowl győztes is
egy
lett.
Érdekes kérdés, hogy szerinted ő hogy emlékszik arra a Super Bowl-ra? Szerinted hogy emlékszel egy Super Bowl-ra, ahol tök jól megy a játék, bajnokok lesztek, de egy olyan térdszalagszakadást szenvedsz, ami miatt utána másfél évig nem játszol végül, és egy szezont kihagysz. Mennyire pozitív az az élmény?
Szerintem mindenki gyűrűről álmodik. Annyi mindent elért előtte is, hogy bosszankodik, de a gyűrű megvan.
Ott egy februárban játszott egy meccset, és legközelebb másfél évvel később, szeptemberben. Igen. És nem volt csapat.
És nagyon szépen megérkezett a remzve. Azért emlékezzük is, hogy nagyon jól megérkezett.
Ő lehetett volna az MVP. Hihetetlen meccse volt, touchdownja volt, elkapásai voltak. Szerinted kicsit sem keserédes? Csak pozitív? Hogy Super Bowl-t nyert?
Előtte már volt sérült. Ugye a Cleveland Browns-nál elszakadt a térszalagja. Egyébként óriásit robbant, azért emlékezzünk vissza, 5 évvel ezelőtt az a csere, amikor a Browns-ba elcserélték. Ugye Olivier Vernon ment még, és Jabril Peppers, Kevin Zeitler, és a Browns még küldött az első és egy harmadik körös cserét. Hát azért ne felejtsük, az NFL erről
szól. Nem volt olyan,
nem.
Mint a Giants.
Talán egy jó szezonja volt.
És azért az eleje volt igazán erős.
Hát az mondjuk az annyira erős volt, hogy az NFL szinten, NFL történeti szinten is kiemelkedő közé sorolható teljesítmény volt.
Az, hogy mit láttak például? Első 3 szezonjában 35 touchdown, azóta csak 24.
Hát ő letudta, ő kipörgette.
Ott 3 szezon alatt mindent kihozott, ami benne van. Az első 3 szezonban nagyjából 4200 yard, azóta kevesebb, mint 4000.
Most na, mit mondunk rá?
Na, ez egy érdekes kérdés. Mind Giants szemmel, mind
Total szemmel. Ha azt nézem, hogy a Giantsnél 3 nagyon erős szezonja volt, Eli Manning,
és az imádta
azt lentekkel, az nagyon erős.
Tehát, ha azt a 3 szezont kivetítette volna 15 évre, akkor egy top 3 elkapó ever. Nem, hogy Hall of Famer, de akkor ott van Trevor Owens, Randy Moss és Jerry Rice között.
Még 10 év, 10 ilyen szezon is bőven elég. Annyira durva volt. Igen, 3 nagyon durva év. Aztán elcserélik egy valagi ellenértékért. Nálam ez nem baszt. Többet kaptak érte, mint amit itt beletettek 1/12-vel.
Igen, igen. Főleg azok után, tehát hogyha így elcserélték mondjuk a Brownshoz, és a Brownsnál 4 ilyen szezont hoz, akkor lehet, hogy máshogy gondolkozol.
Az akkor lehet,
igen. Tehát lehet, hogy befolyásolja azért kicsit itt a véleményünket az, hogy mi a Giants tudjuk, utána? Hogy nagyon jól járt, mert aha, hogy közel se tudta azt a szintet, igen, hozni utána.
Ez igaz.
És összességében, mint pick azért, hát itt valószínűleg ez egy korrekt.
Nagyon.
Tehát itt most lesznek később elkapók, van olyan elkapó később, akit előtte vinnénk, de azért nem sok. Talán összességében mondható az, hogy ez a draft annyira nem erős. Nem tudom.
Nem tudom, mert a következő játékosról is felesleges ilyen szempontból beszélni. 1/13, Aaron Donald, még St. Louis Rams.
Nagyon hyperbol? Hogyha én azt mondom, hogy lehet, hogy minden idők legjobb védőjátékosa?
Nem akarom ezt mondani, de hogy az egyik, az biztos.
Igazából tudod, amit szoktam mondani, például amikor elkapók kapcsán vitatkozunk valakivel, hogy nem kell, hogy egyezzen a véleményünk, de ezzel nem tudok vitatkozni, ha ez nem, a véleménye. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy Aaron Donald minden idők legjobb védője, az emelenti az, hogy ez feltétlenül így van, de szerintem nem érdemes vele vitatkozni, mert ez egy védhető álláspont.
Ha azt mondják, hogy Khalil Mack az, akkor azt gondolom, hogy...
Azért ne.
Igen. De Aaron Donaldnál, aki egy évtizeden keresztül uralta nagyjából a line of scrimmage-et, az annyira korszakalkotó, hogy, hogy szerintem ez működhet. Háromszor volt az év védőjátékosa, nézem itt a díjait, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon para. 111 szek, volt ugye egy 20 és fél szekkes szezon.
Hát de tudod, hogy mi a legfontosabb?
Ó, de kár, hogy visszavonult.
Hogy a 2010-es évek évtized csapatában benne van.
Úgy, hogy 14-ben draftolták. Tehát, hogy nem is kellett sokat tenni. Aaron Donald nagyon fog hiányozni a pályáról. Nagyon-nagyon.
És amúgy, amikor azt mondtam az előbb, hogy top 5, vagy top 3, vagy top, szerintem top 5-öt mondtam Mike Evansnél, kétség nem férhet, hogy ez a legjobb választás az egész drafton.
Egyetlen.
Mind az, hogy az egész karrierjét ebben a csapatban töltötte, milyen szintet hozott, milyen játékos volt, akár az is, hogy hol vitték el, de hát ez egy per egy
ezt akartam mondani. Egy per egy Aaron Donald, akkor is azt mondod, legjobb választás.
Hát itt egy per egy, gondolj bele, hogy volt mondjuk, nem tudom, most már több mint 100 egy per egyes, és egy olyan játékosról beszélünk, akinek van esélye arra, hogy azt mondjuk, hogy ő az valaha volt legjobb védőjátékos, tehát hogy egy per egyre elvitték volna, akkor ez még mindig jó, mert a többi egy per egyeshez képest is jobb.
Igen. Igen. Úgyhogy Aaron Donald egyértelmű, hogy bevált. Chicago Bears Kyle Fuller 14. választásként hozták.
Kétszeres Pro Bowler, egyszeres All Pro.
Szerintem egy korrekt játékos volt.
Nagyon korán kiégett azért. Tehát a 30 éves kora előtt ő már átkerült a Denverbe, ahol nem volt azért annyira erős szezonja. Már nincs az NFL-ben, pedig még csak 32 éves.
Hát azért az tud sok lenni. De a Bears-ben nem volt rossz.
Pontosan.
A Bears-ben nem volt rossz.
Gondolkozom. Tehát, hogy...
Nálam ez oké. Nálam ez nagyjából oké. Amennyi elsőkörös cornerback besül, és tényleg förtelmes, hogy milyen neveket szoktak, már csak itt néztem, hogy a következő Darkis Denard, Cincinnati Bengals, és akkor Bradley Roby, ez egy érdekesebb kérdés. Nálam ez így oké. Nem, ez egy, ha azt mondjuk, hogy tehát cornerbacktől szerintem nem elvárható, mint Matthews-tól, hogy 12 éven keresztül a posztján meghatározó legyen. Ez egy 4-5 év.
Uh-huh. Nekem ez de ő meghatározó volt?
Szerintem akkor abszolút kezdő volt, és korrekt. Egy korrekt játékos volt.
Pontosan, hogy adott eszem, mint Anthony Barr-t, hogy nem gondolkozol, hogy uh-huh. le kell csevéld.
Így.
Ezzel én abszolút ki tudok egyezni. A következő az megint egy kicsit érdekesebb, mert egy olyan karrier, amiből azért kevés van most már ezen a felben, amit ketté tör egy sérülés, mert szerencsére nincsenek azért annyira súlyos sérülések. Ryan Shazier a következő választás, aki az Ohio State Egyetemről került a Pittsburghbe, a 15. Pittsburgh Steelersbe 15. választással, első kettő, bocsánat, 16-ban és 17-ben Pro Bowler, de a 19-es szezonban játszott utoljára ugye a sajnálatos sérülése miatt.
Nehéz
nem igaz, mert 17-ben nem értettem, igen, mert az a 19-ig volt a szerződése valószínűleg, de 17-ben játszott utoljára, 2017. december 4-én volt ez a sérülése, tehát eléggé korán. Én azért úgy érzem, és ez tényleg olyan, mintha szegény halott lenne, és vagy jót, vagy semmit lehet róla mondani, de azért ő kicsit túl volt értékelve.
Hát ez a gerinc sérülés, hogy utána nagy kérdés volt, hogy értem, milyen állapotban lesz. És
de most arra gondolok, hogy előtte. Azért, mint játékos, én szerintem nem volt próból.
Ohio State linebacker.
Az viszi föl, persze.
És Pittsburgh Steelers. Ezek azért mind vitték fölfej.
Szerintem erről nem kell, hogy véleményt formáljunk erről a választásról, mert nem dölt el végül, hogy milyen lett volna.
Igen.
És önhibáján kívül nem tudta hozni. Harmadik Hall of Famerünk jön? Vagy negyedik? Mert ugye ott tartottunk, hogy Khalil Mack valószínűleg igen.
Igen.
Mike Evans igen, Aaron Donald igen, És Ryan, és Zach Martin.
Mi bőven ezzel a drafttal? Azért szerintem ez nagyon masszív. Zach Martin posztjának ugyanúgy egy domináns támadó. 7-szeres All-Pro játékos, 2-szer volt második csapat All-Pro, 9-szeres Pro Bowler. Szerintem
ő... Tudod, hogy mi a bajom a drafttal? Hogy a mi? 20. választás után elfogyott.
Ja, Devante Adams. De azt mondom, hogy első körben azért most ott tartunk, hogy egy újabb Hall of Famer, amit pont azt hiszem, 2017-ben nulla szabálytalansága volt, 1018 snap alatt. Sportszerű játékos, Zach Martin. Notre Dame-ről érkezett, azért nagyon sok jó falember jött, és abszolút bevált. Nem, ez nem kérdés, tehát ez egyértelműen nem kérdés.
Ez zseniális húzás. Ez nagyon... Minden szempontból, és ha Evans oda tettem, hogy top 5, ez egyértelmű, hogy top 5. Az, nem tudom, hogy akarsz előtt, hogy Evans vagy Martin, melyik a jobb választás.
Kit választanék?
Nem, összességében melyik a jobb választás itt végül. Ja, melyik az, amelyikkel ki... elégedettebbek lehetnek a szurkolók. Evans?
Kicsit.
Tehát lehet, hogy pozíciós érték.
Így, emiatt gondolom egy kicsit. Következő játékos, CJ Mosley, mai napig az NFL-ben játszik, ugye most már a New York Jetsnél van egy fél évtized előtt, a Baltimore Ravens hozta 1/17-tel. Ha bárra azt mondjuk, hogy korrekt szezon, CJ Mosley sokkal jobb játékos. Volt is, és az is szerintem. A playmaker képességei, durabilitás, társai, nem CJ Mosley ilyen szempontból, akikről beszéltünk most, linebackerek messze a legjobb off-ball linebacker.
Ezt így teljesen el tudom fogadni, ahogy mondod. Tehát szerintem ez így teljesen korrekt, és jó karrier futott be, úgyhogy mehetünk tovább szerintem, és akkor itt most már jönnek azért érdekesebb dolgok.
Okay.
Kelvin Pryor, Louisville Egyetem safety-e. Emlékszem, hogy az ő edzőjét kb. Soha nem tudtam elérni, és végül Instagramon írtam neki, azt hiszem, mert a Louisville Egyetemen keresztül nem tudtam elérni, mert ja igen, mert edzőváltás volt.
Aha.
Április és január között, és mondták, hogy ők nekik nincsen kontaktjuk Tommy Vestivohoz.
És sikerült.
Megnézem, hogy...
Sikerült.
Aki megnézem, hogy mit csinál azóta Tommy Vestivo.
De sikerült elérni?
Sikerült, igen. Louisville Egyetemen volt defensive back coach 2013-ban, és aztán még ilyen safety coach, meg a UMass-en volt védőkoordinátor is nemrég, az meglep. Na mindegy, viszont Calvin Pryor nem volt sokáig az NFL-ben.
Pedig én azt gondoltam, hogy jó lesz Pryor. Hát,
Azért itt volt egy olyan időszak, amikor, hogyha valaki draftolt a Jets vagy a Browns, az automatikusan rossz lesz. Tehát, hogy nem, a játékosoknak nem volt esélyük nagyjából, hogy jók legyenek.
Ne. Igen. Elrendelt sorsuk volt.
Igen, tehát itt azért ez egy őszinte interjú volt, hogyha most itt megnézem, hogy mi a három legnagyobb erőssége? Az volt, hogy úgy gondolom, hogy okos, kemény és megbízható. Oké. Miben kell még fejlődnie? Mivel itt az a válasz, ezt nem tudom, hogy te fordítottad, de vagy egyébként szerintem Szobonya Bence és Elek Ádám barátaink is segítettek a fordításban. Nem akarok semmi rosszat mondani rá, úgyhogy inkább úgy fogalmaznék, hogy a játék minden elemében tudna még fejlődni. Azért egy kicsit negatív valamit.
1/18 ez évtizedő. Hát amúgy mindenben, na, most sem mondjuk igazából mindegyikben nem jó. Nem? Tehát ez nem dicsérek valamit, hanem mindenen lehet fejleszteni. És nem akarok rosszat mondani Calvin Pryorról.
Hát, és amúgy nem tudom, látod egy Wikipédián például milyen highlightja van a karrierjének. Pro Football Focus All Rookie Team 2014, de hozzáteszem, hogy azért ebben benne van, hogy valószínűleg volt három safety, aki játszott 300 snapnél többet újoncként, tehát ilyen
kezdő faktor és tényező.
De ő nagyon nagy ütései voltak.
Nagyon, én azért bírtam, mert nagyon-nagyon brutális, fizikális játékos volt Pryor, nagyon látványos ütközései voltak.
De ha már fizikális, akkor látod, hogy hogy ért véget nagyjából a karrierje? Tehát elcserélték három szezon után a Clevelandbe, június 1-én.
Jó, hogy a Jetsről és a Clevelandről beszélünk, nem?
Így van. És szeptember 7-én a Browns kitette, mert hogy összeverekedett egy elkapóval, vagy egy csapattársával.
És ennyi volt.
És ennyi volt a karrierje a Brownsban, 3 hónap, aztán még a Jaguars elvitte, de ott már nem játszott, és nem került a pályára.
Következő játékos, az pedig
Jawan James,
Miami Dolphins tackle-je. Na, James egy érdekes játékos, tehát sokkal nagyobb volt a potenciál benne, és a Denver Broncos meg is kínált egy komoly szerződéssel, de mindig megsérült. A James volt az, aki nem tudott olyan pályafutást befutni szerintem, mint amire képes lehetett volna a sérülései miatt. Ugye utána a Dolphins után elment még a Broncosba, aztán Baltimore Ravensnél is játszott, de hát folyamatosan megsérült, és végig az utolsó ilyen, tényleg az volt, hogy Achillesét is elszakította 2022. szeptemberében.
Igen, a Dolphinsban ott egy egészen jó időszakot lehozott, utána pedig összesen játszott 87 snappet.
Nem volt rossz játékos, csak mindig sérült. Ilyen szempontból ez amúgy nekem bust. Nem játszott annyit, mint amennyit kellett volna.
De azért én azt gondolom, hogy itt most már kerülünk olyan pozícióba a 20. választásnál, hogy ezért kicsit máshogy kell, hogy értékeljük. Oké, 19. választás. Általában az elit-elit játékosok azért ekkor már kimennek.
Itt én még tartom egyébként egy tekölnél amúgy a második szerződést. Én ott még azt így elvárom.
Hát ezt megkapta, csak nem a Dolphins-tól, igen.
Ez igaz. Brandon Cooks a következő.
20. választással vitte el a New Orleans Saints Cooks, aki mindenhova cseréltek.
Vándormadár.
Rengeteg elsőkörös választásért. Egy év a Patriotsban, aztán Ramsben is Super Bowlt játszott, Patriotszal is Super Bowlt játszott, de egyszer sem nyert Super Bowlt.
Közel 10 000 yardja van már, meg 60 TD.
Az biztos, hogy ő 20. választása egy nagyon jó játékos. Hogy ez a Saintsnek mennyire érte meg, amúgy azt gondolom, hogy teljesen, mert 3 szezont lehozott
náluk. És elcserélték első körért.
Pontosan.
Aztán utána mindenki cserélte tovább első körért. Valószínűleg személyiségét tekintve nem volt egy értékes játékos a csapatban. Tehát azért nem véletlenül mutatja azt, hogy így ment, dobogatták jobbra-balra. Ahhoz még nem volt eléggé jó, hogy a személyiségéből fakadó problémákat szerintem elfogadják, és azt mondják, hogy igen, de nagyon játékos vagy, de nem annyira, hogy nekünk kell lesz hosszú távon. De ettől függetlenül egy korrekt karriert futott be. Haha, Clinton Dix a következő. A Green Bay Packersnél játszott, aztán utána pedig hát bejárta tényleg majdnem az egész NFL-t. Egy Pro Bowl, egy Second Team All Pro. Én egyébként szerettem Clinton Dixet, lehet azért, mert mindig is bírtam a nevét, de nagyon nehéz azért a safety-ket így pozícionálni. Tehát mit várunk egy safety-től, amikor első körben hozod? Hiszen most is látjuk azt, hogy azért már ki mélyebb draft választásoknál tudnak korrekt karriert futni és társai.
Te mondtad, hogy itt azért egy második szerződés az már.
Igen.
Jó lenne.
Igen.
Ez szerintem nem jó.
Nem.
Szerintem
egy harmadik körbe hozod, akkor jó.
Most nézem, hogy később ment el olyan safety, például Jimmy Ward-dal elégedettebb lennék.
Igen.
Megkockáztatom, hogy még LaMarcus Joyner-vel is elégedettebb lennék.
Az már ott nehezebb dolog, de aki később van, az...
Hát ott az... Tehát itt, na hát erről beszélek, hogy ez a draft
nagyon számomra. Szétesik a végére, szétesik.
Boston nem rossz.
Igen, odaig már sem mentem.
De hát igen, most nézem a többi neveket.
De tudod ki jön. Ki a következő. Dokumentumfilm is készült róla. Heisman Trophy győztes.
Ott lenne.
Franchise irányító.
A szótárban ott lenne a képe a Bust szó mellett azért.
Johnny Manziel. Hát
nyilván itt azt mondanám, hogy nyilván a pályán kívüli dolgok, de amúgy a pályán
8 meccsen kezdett. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy 8 meccsen kezdett összesen.
És a Brownson kívül nem játszott más csapatban az NFL-ben.
Tehát azért ez nem lehet más, mint bust.
Ez egyértelmű bust. Tehát ez
nem
legalább kérdés. Nem top 10 választásban ment el, de egyértelmű bust. Nem tudom, hogy máshol sikeres lett volna.
Jött kérdés, hogy milyen dokumentumfilmeket, focis filmeket és társait szeretünk, aki szeretné neki a sztoriát megismerni egy kicsit, hogy hogyan ment Texas A&M-es időszak, bulik, pénzszerzés, egyéb dolgok, az szerintem Netflixen? Netflixen fent van a Manziel életút, óriási.
Mega és a bust. Második Browns választás, ami óriási bust. Tehát azért itt a Browns 2 elsőkörös választással nagyon szépen megalapozhatta volna a jövőjét.
Én azt néztem Cleveland Browns, csak hogy a teljes draft meglegyen, hogy azért javított utána egy Joel Bitonioval a második körben, igen. Aztán Christian Kirksey, Terence West, Pierre Desir.
Jöttek ott jó dolgok.
Dezir nem is ott lett jó szerintem, hanem inkább nekem a Colts környék időszak jut eszembe. Na mindegy. Szóval, ki is volt a következő?
Menzélnél tovább megyünk?
Nézzék meg szerintem. Szerintem a
következő, nézzék. A következő játékosunk amúgy érdekes, hogy valószínűleg egy büntetés miatt lett a leghívesebb azon a felben. Dee Ford, aki ugye a Chiefs dinasztiája előbb is kezdődhetett volna, hogyha D-Ford nem lesen áll föl, ezt mondjuk magyarul, borzasztóan hangzik, de hogyha nem lesen áll föl D-Ford a New England Patriots ellen a hosszabbításban, nem, bocsánat, szerintem a negyedik negyedben még, és interception dobott abban a játékból Brady, amit annuláltak D-Ford miatt, aztán később a New England nyert, és Super Bowlba jutott, D-Fordot pedig elengedték a San Franciscóba, élete legjobb szezonját hozta a karrierévében, erről beszéltünk szerintem múltkor, hogy egy karrierév az milyen hatással lehet egy játékosra. Hát ő a 40 szekjéből 13-at abban a szezonban hozott.
Az nincs meg, hogy utána D-Ford milyen szerződést kapott.
Szerintem ott egy elég jót kapott a San Franciscótól, én azt gondolom, hogy...
Elcserélték, második körért.
És utána 87,5 millió dolláros szerződést kapott 5 évre.
És utána a Fortnite-be 9,5 szek 3 év alatt. 87 millió dollár.
És kétszeres évvel listára került, az ő karrierje is már véget ért.
Nem rossz.
Amúgy nagyon érdekes, hogy a karrierév volt az egyetlen, ami elgondolkodtathatja az embereket, hogy megérte ez a választás, mert amúgy előtte volt egy 10 szekkes szezonja, de
nem, ez nálam nem. Abszolút nem. És ami nálam egyértelmű után az Darkis Denard is. Hogy nem. Ugye őt választotta a Cincinnati Bengals a következő választásra a 24. pozícióban. Nálam ő sem hozta azt, amit kellett volna. És én most lehet, hogy be is ugye, nem tudom, hogy róla szeretnél beszélni. Vagy sem. Mert utána szerintem az egészen F egyik legszerencsétlenebb játékosa következik, Jason Verrett. Aki minden évben megpróbálja. Nem adja fel egyszerűen, hogy még NFL játékos legyen, de szinte folyamatosan megsérül.
Tehát én meglepve láttam, hogy ő Pro Bowler lett azért a második szezonjában. Tehát az összejött neki. Uh-huh. Na és akkor mit mondasz?
Hát ez abszolút nem.
Bust?
Aha, alig játszott.
Csak igen, ez annyira csúnya dolog valakivel eltenni azt, hogy bust.
De hát nem, arra...
Része ez is.
Sajnos
tudom,
a része kell, rossz.
Kell, tudom.
Rossz, de Jason Verrett egy jó játékos lehetett volna szerintem, de nagyon keveset játszott.
Én ezzel így... Fájdalmas, de ezt el tudom fogadni, hogy ez bust, csak mondom, ez tényleg ez rossz, amikor valaki azért bust, mert hogy ennyire nem tud játszani, vagy nem tud a pályára kerülni.
Hasonló a helyzet egyébként a Philadelphia Eagles 26. választása, ahol Marcus Smith-el és Louisville-ről érkezett. Hát nagyon keveset játszott az Eagles-nél, és...
Nem mondom őszintén, hogy én emlékszem rá igazából. Tehát 676 snap.
676?
Az egész karrierében.
Hát abból 676 nem maradt meg.
És mindezt, mint szélső passértető hozott 6,5 szekket a karrierében.
Nem.
Hát ez ennyire későn is, ahogy mondtam, hogy szerintem már át lehet értékelni dolgokat, de ez egy bust.
Az.
26. választás egy ilyen történik, egyetem. Akkor ez szerintem egy egyértelmű bust, és azért itt fognak jönni ilyenek.
Itt most jönnek. Dion Buchanan, Arizona Cardinals egykori safety-je. Emlékszem rá, hogy fantasyben szarta a pontokat. Iszonyú sok tackle csinált Buchanan. És csapatomban van, nekem ez az, ami a leginkább megmaradt. Ja, de látszik is itt. Volt egy 112 tekölös szezon, 3 szek, 3 kierőszakolt fumble, 2-t összeszedett, egy interceptionből TD-t csinált, és 3 leütött labda. Arizonában egy nagyon korrekt karriert futott be, 5 évet töltött, és utána elvágták. Ennyi. Ez egy hosszabb időszak.
De minek mondjuk ezt? Szerintem ez...
Felvették az 5. éves opciót, bokasérülés utána igazából ennyi volt.
Én nálam ez azért már bust.
Igen.
Tehát azért ő nem az a szint, amit beszéltünk korábban, hogy soha nem gondolkozol, hogy lecserélj, mert ő nem volt erőssége a csapatnak.
Nem.
És inkább gyenge pontja.
Igen.
Egy olyan játékos jön ezután, aki Super Bowl-t is játszott, és annak a Super Bowl csapatnak szinte első számú elkapója volt, Kelvin Benjamin, Carolina Panthers elkapó, és a Panthers draftolta őt a 28. választással. Ugye egy évvel azután, hogy James Winstonnal ő például megnyerte az egyetemi bajnokságot a Florida State Egyetemmel. 4 szezon a Panthersnél, nem
azt
kapta meg az opciót, utána Buffalo
is
és Kansas City is.
Hát ő egy nagy termetű elkapó volt, aki nem nagyon tudott szeparálódni, nem volt elég gyors, és hát Cam Newtonnal nagyon jóban voltak. pont van, amikor beleszaladtam így a Cam Newton egyik podcastja, és beszélt erről, utána elcserték, és soha többé nem beszéltek. Eléggel szívére vette. Hát szívére vette Kelvin Benjamin, hogy el lett küldve a Carolina-ból. Nekem ez bust. Hiába a 2000 környéki.
Nem, abszolút én is azt gondolom, hogy
szezon.
Azért, és ő az, aki viszont megkapta a lehetőséget. Tehát ő játszott sokat, de egyszerűen nem volt jó.
Igen.
Tehát
igen.
Ennyi nem tudott elszakadni, az abszolút nem volt jó. A következő New England Patriots már a draft előtt kérdések voltak azzal a kapcsolatban, hogy mennyire sérülékeny. Hát a választ megkaptuk velkarében nagyon.
Nagyon-nagyon.
Dominic Easley belső passz siettető talán, így lehetne a posztját leírni. A New Englandben kevesebb, mint 550 snappet játszott a két szezon alatt, aztán már a Ramsbe került, ott még játszott 470, de összesen 1065 snap jött neki össze 5 év és 4 szezon alatt.
Úgy voltak vele, hogy Gronkowski is jól van, hiába aggódtak a háta miatt még pár évvel korábban, és nagyon korrekt szezon tudod, akkor Easleyvel sem lesz probléma.
És hát nyilván optimisták voltak, mert amilyen videókat talált az ember Dominic Easleyvel, az nagyon domináns volt, csak egy idő után szerintem azért föltűn nagyon sok embernek, hogy ezek a videók nagyjából három meccsből vannak összetéve. Mindig ugyanaz az ellenfél.
Mint amikor egyszer egy volt ellenfél, úgy csinált a highlightot, hogy futott balra, és megtükrözte, és jobbra futott, és látszott, hogy a száma az meg volt cserélődve. Tehát ugye azt megcsinált azt, aki konfliktent a másik irányba is.
És két szezon után kitették Easleyt. Tehát ott szerintem pályán kívüli problémák is voltak egyébként, a sérülését is leszámítva, de igen, tehát ilyen sérülés, itt most kijött a sérülés történet. Tehát itt igen. Tényleg az NFL-be bekerült, és kijött a sérülés történet. Nagyon nagy tehetség volt, bust.
Az.
Tehát ez egyértelmű.
Egyértelmű.
Azért oké, hogy 1/29, és már relatíve későn választunk, de azért ne az legyen, hogy két év után kikerítedd a játékost.
Egyetértek. Következő játékosunk pedig, említetted már, Jimmy Ward, a San Francisco 49ers draftolta még 2014-ben, és egészen 2022-ig a csapatnál volt. Ugye a Texanshoz került át ezután.
Nulla próból, nulla all pro.
De egy nagyon stabil játékos. Korrekt karrier, 1/30.
Gondolkozol? Én nekem ez gondolkozol.
Nekem ez ugyanaz.
Mint Anthony Barr.
Igen.
És
igen.
Tehát ő egy biztos pont igen. Volt a 49ersnél.
Igen.
Relatíve sokat is játszott, eléggé sok szezonban, főleg a vége felé.
Nálam ez jó.
Ez nagyon jó.
Nem elájulós, de oké.
De 1/30-ra az elájulós, az a írdatlan mák.
Hát az. Azért nem ájulok el. Amúgy tőlem durva, hogy
Jimmy
ő volt 2.
1/15-re elvitte volna valaki.
Negyedik safety volt, akit elvittek. Abból a szempontból, ha azt nézzük, a Bordon negyedik safety volt, valamilyen szempontból, az úgy oké.
És okay. Újra draftolnád, csak ebből a négyből, tehát nem megyünk hátrébb.
Őt választanám először.
Pontosan.
Öt.
Úgyhogy őt elvitted negyedikként, 30. választással, én azt gondolom, hogy ez teljesen jó.
És akkor mit gondolsz?
Kettő játékosunk van hátra már.
Bradley Robbie-ról. 31. választás volt, a Denver Broncos vitte el.
Ahol Super Bowl-t is nyert.
Super Bowl-t nyert, többnyire azért ilyen slot cornerback volt szerintem egész pályafutása alatt. Nem keverem a dolgot.
Jól mondom.
De még most is játszik. Most is játszik.
Ugye most az Eagles-be került, ahol
igen.
Nagy defensive back hiány volt.
Ő az a cornerback, aki így hosszú távon fent tudta tartani azt a pozíciót, hogy ő legyen egy csapatban a harmadik szám. A top 3 cornerback szerintem.
Itt most nagyon csúnya az, hogy őt elsőkövesként titulálják, mert elsőkövesként az egy kicsit talán többet vársz. De 31. választásként ez szerintem nagyon jó.
Ha 2/33 mennyivel másképp hangzik, teljesen. Ugye?
Teljesen.
Tehát, hogy szerintem így nem szabad így elválsz az első, mert ez most a második kör eleje, akkor azt mondod, hogy oké.
Tehát ha Bradley Robit viszi mondjuk Justin Gilbert helyett a 8. helyen a Browns, akkor szerintem ugyanúgy busztot mondunk.
Igen.
Itt már hiába első köv, de valahogy máshogy kell értékelni, és így 31. választásra. A Broncosnak is azt gondolom, hogy jó, még akkor is, hogy csak az első 5 évet töltötte ott, és totálban is azt gondolom, hogy 31. választás.
Igen, egyetértek.
Ez teljesen jó. 32-re ugye az 5. éves opció miatt jött föl ide a Vikings, hogy elvigyenek még egy irányítót.
Hát ugye ezt Lamar Jackson is megcsinálta a Ravens.
Hajrá, hogy ezt most megítélt, hogy mit kell mondani Teddy Bridgewaterről.
Sosem szerettem. Őszintén sosem szerettem. átlagon aluli karereje volt, sérülékeny volt.
De okos.
De okos, igen. Aztán látom. Tehát, hogy nem minden az, hogy okos vagy.
Nyilván.
De így is azért lepasszolt 15 ezer yardot, dobott 75
hát TD-t. És azért, ha Shazier-nél elmondjuk, oké, hogy ő nem tudta folytatni, akkor a végét, de Bridgewater-nél egyértelműen számít, hogy volt egy térdsérülése, ami akár be is fejezhette volna a karrierjét, nem így lett. Félig backupként, félig bridge, no pun intended, irányítóként, pedig már készültél, hogy lecsapjad.
Igen.
De hát így van, tudod, hogy mire gondolok, hogy tényleg bridge irányítóként használták igen, hát elég sok csapatban.
Ő tényleg.
Az az egy évre, ameddig szerzünk
van,
egy...
amíg átmész a hídon.
Ameddig szerzünk egy újonc irányítót, addig jó lesz Bridgewater is irányítóként.
De közben amúgy hit... Nagyon érdekes ez a tényleg, hogy egy ilyen irányítót az, aki tudod, hogy nem a legtehetséges, tudod, hogy te kell egy irányító, kezdő, tudod, hogyha ha közepesen beválik, 5 éved van rá, hogy kitaláld, mi legyen.
4 választással később ment Derek Carr az Oakland Raidersbe. Őt följebb teszed, gondolom.
Mm-hmm. Ha megcseréld a kettőt, akkor azt mondom, hogy az nagyon-nagyon-nagyon korrekt lett
amúgy
volna.
Amúgy azért volt irányító poszton.
Hát az egész az itt innen.
De hát 62. választással elment egy Jimmy Garoppolo például, aki...
Na ki a legjobb az egész drafton legjobb irányító szerinted? Nem kell lejjebb már menni.
Tehát nem kell lejjebb mennem? Ott már nem fogok látni semmi jót. Nem kell lejjebb menni. Az egész draft legjobb irányítója.
Igen, de gondolom, Logan Thomas Titan-ként hozod, még jobban járunk.
Hát 2 opció van szerintem, Derek Carr és Teddy Bridgewater. Te Garoppolo-t följebb tolod?
Garoppolo nekem előtte van.
Mind a kettőnél?
Nem.
De Bridgewater.
Most mondjam én a te listádat.
Hát most már tudom, hogy Carr, Garoppolo és Bridgewater nálad.
Így. Honnan tudod, hogy nem Bortles?
Tipp.
Magas, nem volt magas az ott azért. Nekem
nem
ez.
Tudom.
Nekem ez. Garoppolo is okos.
Nálam Kár van legfelül nálam. Jó, az... De ez egy alacsony léc megint. Tehát itt lehet, hogy ez is a problémám kicsit a drafttal, hogy nem volt jó irányító.
Nem. Fájdalmas volt. Azért ez irányító fronton fájdalmas volt.
Ja, akkor
volt.
Még így végszóként megnézhetjük, hogy mit mondott Jimmy Garoppolo edzője.
Na.
Hogyha megtalálom. Ő volt talán az első. Amúgy ígértem neked, még Kyle Van Noyt elmondom, mert ő...
Igen, Kyle Van Noyt is itt draftolták ebben az évben.
És itt felolvasom ezt az interjút, mert szerintem, vagy az elejét felolvasom, mert szerintem kíváncsi vagyok a reakciódra, a YouTube-on érdemes majd nézni, mennyire bólogatsz, hogy rázad a fejed. Kyle Van Noy kapcsán, a BYU akkori szélső linebackere kapcsán. Mi a 3 legnagyobb erőssége? Nagyon ösztönös, hamar megérti, mit akarnak a támadók csinálni, és hozzájuk igazodva végrehajtja a feladatát. A második dolog, amit kiemelnék, az egyszerűen az, mennyire érti a futballt, a különböző variációkat. Végezetül a nagy játékok végrehajtásához való képességére hívnám fel a figyelmet, képes arra, hogy a pályára felmenjen és nagy dolgokat csináljon. Megváltoztathatja a játék menetét egy játékban, amikor az irányítót támadja, esetleg visszalép zónázni, vagy nagy dolgot csinál a futásáni védekezésben. Ezek lennének a legfőbb dolgok.
Ez ő.
Ugye?
Ez így.
Miben kell még fejlődnie? Továbbra is fejlesztenie kell azon, ahogy felveszi a kontaktot, sokkal keményebben kell csinálnia és több agressziót belevinni az ütközésekbe, már most rengeteget fejlődött ebben, de a következő szintre kell lépnie, szerintem játék keménysége az egyik, amin dolgoznia kell.
Ez ő.
És várjál, még egy dolgot kiemelnék. Még 2. Melyik más poszton tudná elképzelni? Képes külső linebackert játszani a labda a vonalától távol 4-3-as felállásban, talán még belső linebackert is játszhatna 3-4-es felállásban az ő atletikusságával és méretével, mindemellett valószínűleg a 4-3-as felállásban a külső linebacker pozíció fekszik neki jobban.
Amúgy ahogyan megöregedett idézőjelben egyre flexibilisebben.
Igen, kívül. Tehát igen, pont az itt nem hangzott el a 3-4 kívül, inkább az volt, hogy 3-4 belül és 4-3 kívül. És végül az, hogy melyik korábbi vagy jelenleg NFL játékoshoz hasonlítaná. Jó kérdés, kicsit gondolkoznom kell rajta. Lance Briggs-et mondanám. Sok a hasonlóság Lance Briggs-el a Chicago Bears-ből. Ez az egész interjú
Briggs
nálam...
Briggs nekem fizikálisabb volt ennyi, amit
de
mondanék.
Amikor te hallottak az erősségnél és a gyengeségnél,
abszolút.
Az, amikor most a podcast előtt ültem és olvastam, akkor így mondom, te jó ég, ez ilyen,
ez ő.
Ilyen 10 évvel később így teljesen jól leírja. Igen. És akkor még Jimmy Garoppolo-nak belenéznék, hogy... Mi a 3 legnagyobb erőssége? Az, hogy vezetni képes embereket, a játék intelligenciája és a karerőssége, ami nagyon gyors dobó mozdulattal párosul. Ezzel nem értesz egyet, úgy érzem. miben kell még fejlődnie, Jimmynek meg kell tanulni a profi stílusú támadó stratégiát, hát végül nem kellett messze nehenni. Úgyhogy ilyenek vannak. Mi van még itt, hogy...
Sose volt jó karrereje Garoppolónak amúgy.
Ami érdekes, hogy melyik korábbi vagy jelenleg ilyen NFL játékoshoz hasonlítaná, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a reakciód, mert szerintem olyan lesz a reakciód, hogy á, bár mégis. Na figyelj. Rengeteg ember Tony Romohoz hasonlítja, nyilvánvalóan azért, mert ugyanazon a főiskolán játszott, és a játék stílusából adódóan is. De nagyon nagy a hasonlóság Drew Brees-zel is, főleg a passzai pontosságában hasonlít rá. Szerintem ez nem egy rossz hasonlat.
Na, én értem. Amúgy én értem. Egyiknek sem kiemelkedő karrierje van, de
közép... Időben elengedi a labdát.
Igen, okos játékos, olvassa a védelmet, szinte egy lépésre előtte járt egyébként, szerintem mindkét irányító sokszor. Nyilván más szinteken, de az jó.
És amúgy még van például Morgan Moses interjú, aki ugye a mai napig játszik, de hát vannak olyan nevek, akik sajnos sehova se kerültek. Marcus Robertson a Florida Egyetem cornerbackje. Brandon Cooks itt van, Kadeem Carey, egy running back, Stephon Tuitt már említettük, Rashid Higman, aki a Baltimore Ravens belső védőfalembere volt, milyen interjúk, Calvin Pryor-t már említettem, hogy vele az ő edzőjével, Austin Seferian Jenkinsről volt már szó, Marcus Lee, ilyen nevek, Dee Ford már szintén meg lett említve, és akkor most már felolvasom még, akik még itt vannak, Louis Nixról beszéltünk, Justin Gilbertről beszéltünk, Luan, hát itt már olyanok lesznek, Ebron, akikről beszéltünk, akiket eléggé korán elvittek, Johnny Manziel például. Hát igen. Hogyan foglalná össze a személyiségét Johnny Manzielnek? Ő egy vezető. Hát maximum félre. Melyik korábbi vagy jelenlegi NFL játékoshoz hasonlítaná? Sokan Russell Wilsonhoz hasonlítják a Seattle Seahawksból, mert mindketten atletikusak és alacsonyabbak az NFL irányítók nagy részénél. Megvannak a sajátossága és a maga játékstílusa, ezért nehéz összehasonlítani más játékosokkal.
Ez tény, hogy nem lehet összehasonlítani, főleg azzal a 8 kezdőmérkőzéssel, ha jól emlékszem, annyit játszott a Cleveland Browns színében, úgyhogy ez volt a 2014-es NFL draft. Jó volt nekünk is időt utazni itt az interjúk tömkelegében. Köszönjük, Zoli, hogy fejidézte ezeket. Ne felejtsetek el pénteken hajnalban. 2 órától? 2 órától? Hát...
2:30-tól
kezdődik a 2024-es NFL draft. Le fogjuk követni majd azt, hogy mit csináltak a csapatok, tehát a következő podcast azért arról fog majd szólni, egy kicsit fókuszálva a csapatokra és a kiválasztott játékosokra. Főleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy irányító fronton mi fog történni, mit fog csinálni a Patriots és a többi csapat. Lesz-e kérdés Chicagónál egyáltalán ilyen szempontból?
Nem kéne, hogy legyen.
Nem kéne, hogy legyen, de majd ezeket szépen a következő podcastban ki fogjuk nyitni.
Ezt a podcastot pedig bezárjuk azzal, hogy megköszönjük, hogy minket hallgattatok. Szokásos platformokon elérhetőek vagyunk kommentekben, például YouTube-on, Facebookon, Instagramon. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. További kellemes holtszezont, és jó izgulást a drafton. Reméljük, hogy a csapatotok úgy választ, ahogy remélitek, és például nem az van, hogy fölkeltek éjszaka, hogy megnézzétek a draftot, és hátvetően folyamatosan a csapatotok az első körben.
Volt nekünk ilyen az életünk során 1-2.
Akad ilyen, történt már ilyen, úgyhogy jó draftot mindenkinek, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!